Jó napot kívánok! Akkor folytatjuk a perentartás a zsidó jogban, és most az a nagy téma lesz most, hogy cselekvőképtelen vagy gondnakolt, hogy szerepelhet, mint peres, akár alperesként, akár felperesként. Maga az is kérdés, ha egyáltalán jöhet bíróságra, akkor az a kérdés, hogy most van-e különbség, mint alperes, vagy mint felperes, vagy van-e különbség a különböző ilyen cselekvőképtelenek között. És ha igen, akkor milyen körülmények között? Mindenképpen van különbség a kiskorú gyerek, a kiskorú és a elmebeteg között, és ezért előbb beszéljünk meg a kiskorúnak a jogi státuszát, és aztán majd az elmebeteg. Elvileg sehol nincs írva úgy, hogy egy kiskorú gyerek nem lehet alperes vagy felperes. De mégis vannak különböző ilyen korlátok a perentartásnak, ami utána felmerül a kérdés, hogy most ezek után lehet peres a kiskorú, vagy nem. Két-három fontos szabályt kell idézni, és aztán látni fogunk, hogy tényleg ez a hogy komolyan felmerül az a kérdés, hogy lehet a kiskorú peres. Az egyik dolog az eskü kapcsán. A kiskorú nem tud esküt tenni, ugyanígy nem lehet kötelezni mást egy kiskorú követelése miatt, hogy tegyened esküt. Most azt kell tudni, hogy a zsidó jogban az eskü az egyik komoly eszköz a perben. Ugye, mert az eskü lényegében abban az esetben van lehetőség és szükséged eskőre, amikor nincsenek bizonyítékek. Mert ha vannak bizonyítékek, mit segít az esküd? Ő megerősíti az ő verzióját, annak semmi értelme nincs, ha van ellene valamilyen bizonyíték. De hát sok esetben van, hogy a per úgy ilyen zsákutcában megy, ahol nincsenek már bizonyítékek. Abban az esetben az esküzet komoly eszköz a bíróság kezében, hogy épp az illetékes, valamikor az alperes, valamikor a felperes tegyened esküt, és ezáltal igazságot nyer, mert az esküzet komoly dolog, az ember nem esküdne hamisan, csak ez egy ilyen bizonyos bizonyítéknak számít. De a kiskorú se, ő maga nem tehet esküt, ugyanígy senki más nem lehet követelni egy eskőre az ő követelése miatt, ami azt jelenti, hogy itt a bizonyítékoknak egy komoly része elmaradt. Ha ez nem elég, akkor van egy olyan előírás, hogy tanú bizonsága csak akkor tehet az ember, ha az illető, aki ellen tanúskodik, az jelen van. A kiskorú gyerek mindig olyannak veszünk, mert ő nincs jelen. Mert senki nem veszi őt komolyan. Ha ez így van, akkor tanúkat se lehet kihallgatni, ha ellene szólnának. Se eskü, se tanú, akkor mi az értelme az egész pernek. Szóval egy kicsit úgy tűnik, hogy hiába nem zárunk ki elvben a kiskorú gyereket, mint peres, de gyakorlatilag nincs értelme pernek, ahol se eskü, se tanú nem lehet. De pont erről kell beszélni, hogy hiába vannak ezek az előírások, először vannak olyan esetek, ahol el lehet kerülni ezt a problémát, illetve lehetséges egy per, ez a két fontos dolog nélkül is. Nézzünk meg ezeket a dolgokat. Miért nem tehet az a kiskorú esküd? Ez nem a perentartásból ered, hanem ez abból ered, hogy ez az eskü szabályaiból ered, mert azt mondjuk, hogy ő még kiskorú, ő még nem érti meg a dolog komolyságát, és ezért az ő esetében, ha ő tenne egy esküt, akkor az eskünek nincs súlya. Akkor van az eskünek súlya, ha az ember tudja, milyen komoly dolog ez. És a zsidóságban az eskünek a súlya az nem attól van, mert az ember hamisan esküzik, akkor mit tudom én, börtön vagy ilyesmi lehet, hanem az eskü az mindig Isten nevét meg kell említeni az esküben, és akkor nagyon súlyos bűnnek számít az ember Isten nevében hamisan esküdött. És zárójelben mondom, hogy eredetileg a zsidó bíróságon a tanúknak nem kell előtte egy ilyen esküt tenni, hogy az igazságot és csak az igazságot fognak mondani. Miért nem? Mert a hamis eskünek a tilalma benne van a 10 parancsolatban. Ugyanitt benne van a 10 parancsolatban a hamis tanúskodás. Ezért az egyik nem erősíti a másikat. Ha abból indulunk ki, hogy ez olyan agályos emberről van szó, aki nem biztos, hogy komolyan veszi a 10 parancsolatot se, és ezért képes hamisan tanúskodni, akkor mivel próbálunk ezt erősíteni? Azzal, hogy szintén a 10 parancsolat másik versből, hogy nem szabad hamisan esküdni. Tehát olyan emberről van szó, aki a 10 parancsolatot nem veszi komolyan, akkor most nem mindegy, de most a 4., vagy az 5., vagy a 6. verset nem veszi komolyan. És ezért, ha olyan emberről van szó, akkor nincs tanúskodás. De azzal nem lehet ezt megerősíteni, hogy tegyened esküt. Ez a eredeti gondolkodás, csak erre az van írva, hogy később, abban a korban, amikor az emberek megszoktak a bíróságon, az eskü által számít a tanúskodás hamis, akkor erre azt mondtak, hogy nem attól tartunk, hogy az ember nem figyeli a 10 parancsolatot, hanem attól tartunk, hogy az ember azt fogja hinni, hogy ez még nem egy igazi hamis tanúskodás, csak akar válik az, amikor egy esküt is tesz mellette, és akkor ilyenkor már azt mondják, hogy jó, akkor erősítse meg a tanúskodását, esküvet. Mindenképpen ez csak zárójelben mondom, nem tartozik igazán ide. Szóval, abban az esetben, amikor a kiskorú, ő a felperes, és ő neki kellene esküdni, azt mondja, neki kellene megerősítenie a követelését esküvel, erre azt mondanak, erre nincs lehetőség. Mi marad még? Marad még azt jelenti, ő azzal nem indulhat bíróságon, és azt mondja, hú, én tennék egy esküt a követelésem mellett. Ezzel nem. De még mindig indulhat bíróságon, mint felperes, ha azt mondja, van mellettem tanú, aki megerősítene az én követelésemet. És ha a felperes a kiskorú, annak nincs akadálya, tanúskodjon az alperes ellen. Szóval, ha ő tudja, hogy van tanú mellette, akkor hiába nincs lehetőség az esküre, semmi probléma nincs, ott van tanú mellette. Mi van abban az esetben, hogy nincs tanú, és akkor esküd nem tud tenni, akkor is érdemes indulni. Miért? Mert ki mondta, hogy az alperes fogja tagadni a követelést. És elképzelhető, akartam mondani, simán elképzelhető, de nem biztos, hogy simán, de mindenképpen elképzelhető, hogy a bíróságra került az ügy, akkor az alperes rögtön be fogja vallani, jó, akkor mit tudom én, egyeztetését, mit tudom én, vagy ilyesmi. Illetve azt is kell tudni, hogy hiába van eskü, és az esküzet komoly eszköz a perben, de az van írva, és erre több forrás van, és ez a gyakorlat is mindig volt, hogy minden áron próbál a Bédén, a bíróság elkerülni az esküt. Pont azért, mert az eskü, ez egy nagy, olyan komoly dolog. A Talmud azt mondta egyik helyen, amikor a 10 parancsot elmondta az örökkévaló Szinai hegyen, és azt mondta, és kimondta azt, hogy nem szabad hamis esküt tenni, akkor remegett a fél világ, és mit tudom én, nagyon komoly dolgok vannak írva, és emiatt ugye minden perben, hát az biztos, hogy egy valaki hazudik, és akkor nem akarnak sorokba szorítani az egyiket, hogy most aki épp hazudik, akkor ő most eskül fogja megerősíteni az ő verzióját, és ezért a bíróság minden áron próbál elkerülni az esküt, azt jelenti, hogy hiába ez egy komoly eszköz lehetne, de próbálunk ezt nem felhasználni. Azt jelenti, hogy nem csak a kiskorú esetében mindenképpen el kell kerülni az esküt, minden perben próbálunk elkerülni az esküt, és ezért nincs értelme, hogy pont az eskü hiány miatt ne induljon a kiskorú gyerek, mint felperes. Még egy lehetőség van, hogy van az az eset, amikor ha az egyik fél nem tudja az esküt megtenni, például a mi esetünkben, mert kiskorú, akkor nem mindig, de van olyan eset, amikor átszáll az eskünek a lehetősége, vagy most meg a kötelezettsége a másik félre. Mi azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy a kiskorúnak kellett volna tenni az esküt, de mivel ő nem képes erre, azért mert kiskorú, akkor ez átmegy a másik félre. Ez nem minden esetben, de van ilyen. Szóval ezért emiatt nem mondhatnánk, hogy a zsidó jogban a kiskorú nem követelhet bíróságon. Most nézzük meg további korlátok ebben a nem további most korlátok, hogy mikor mondjuk az, hogy a kiskorú esetében és van is lehet eskü. Kétfajta eskü van. Van a bibliai eskü, és van a rabinikus eskü. Szinte van az eskü, amit a Biblia előír. Például, ha az alperes elismer a követelésnek egy részét, nem tagadja teljesen, hanem elismeri részben, mondjuk a felét elismer. Ekkor előírnek a Biblia mindenképpen, most már és kell letenni az esküt. Ez az úgynevezett mode b'miktzat. Miért? Mert azt mondjuk, az, hogy valaki teljesen tagad, az abban van, egy kicsit mutat arra, hogy hiteles. Miért? Mert olyan szemtelen már nem lehet az ember, hogy valaki segített neki, mondjuk egy kölcsön adott neki pénzt, épp amikor szükség volt rá. Akkor is annyira szemtelen azt mondja, hogy nem tartozok neked semmit, mert azt mondja, hú, ha ilyen szemtelen, akkor valószínűleg tényleg nem tartozik. Pontosabban nem szemtelen, mert tényleg nem tartozik. Mert ha tényleg az illető segített volna, akkor nem mert volna ilyen erősen tagadni. Ha pedig csak a fellett tagad, akkor már itt könnyű, de azt mondja az ember, tudod, mégis segített, jó, valamennyit vissza fogok adni, de nem az egészet, és ezért a valaki egy részét elismer, azt mondja, ez úgy tűnik, hogy tényleg itt valamennyi igazság van, és ezért csak akkor lehet őt komolyan venni, ha eskü tesz. Ez a bibliai eskü, van más bibliai eskü is, de kevés. Aztán van a rabinikus eskü, mert a rabinikus eskü, ez még abban az esetben is van, valamikor az alperesnek, valamikor a felperesnek, hogy még akkor is, ha teljesen tagad, akkor is kell eskütenie. Miért? Mert azt mondtak a bölcsek, hogy ez egy lehetetlen helyzet, hogy az ember csak elveszi a másik embernek a pénzét, teljesen tagad, és tudja, hogy a másiknak valami miatt nincsenek kellő bizonyítékok, akkor lehet tagadni. Ez így nincs ez rendben, és ezért azt mondtak az ember, még akkor is az ember teljesen tagad, akkor mindenképpen hát esküvel kéne ezt megerősíteni, és így az ember meg fogja gondolni, hogy megéri neki, vagy nem. Zárójelben mondom, van az a lehetőség is, a Talmud ezt idézi, amikor az embernek elvileg igaza van, mondjuk az alperesnek nem tartozik, de azt mondja, elkerülni az eskü miatt, inkább fizetek. Azt jelenti, hogy az emberekben tényleg benne volt ez az eskünek a komolysága, hogy inkább fizetek, de a lényeg, hogy ne legyen szükség esküt letenni. Szóval és ezért mondtak a bölcsök, hogy majdnem minden esetben van egy követelés, és az ember tagadja, akkor esküt kell tenni. Szóval, bibliai eskü kapcsán is vannak olyan lehetőségek, hogy mégis egy kiskorú követelésre kellene esküt tenni, például, amikor itt nem egy követelésről van szó, azért nem azért merül fel az ügy, mert valaki követel, hanem például a Bibliában le van írva Mózes második könyvében, hogy ha valaki őrzésre ad át tárgyat a másiknak, nem kap az illető fizetést érte, ami azt jelenti, hogy szíveségből őzi, akkor azt mondjuk, hogy minimális a felelőssége. A felelőssége csak arra vonatkozik, hogy szándékosan nem hanyagolta el. De ha nem hanyagolta el, de mégis valami történt, akkor ő már nem a felelős. Ami azt jelenti, hogy ha őrzésre kapod valamit, és amikor eljön az ideje visszaadni azt a tárgyat, azt mondja, elnézést, elveszett. Akkor esküt kell tenni, hogy tényleg elveszett, és nem hanyagolta el. Ez nem, itt azt mondjuk, hogy ez nem a felperesnek a követelésére reagál, hanem a saját állítását kell erősíteni. Ez szerinti, mint ha ez csak alperes van, felperes nincs, vagy nincs szükséged legyen itt felperes. Ő maga azt mondja, nem nincs szó arról, hogy tagadja a tárgyat. Azt mondja, igen, a tárgyat átvettem, felelős lenni érted, ha elhanyagoltad, de nem hanyagoltam el, hanem mást érted. Jó, ezt mondja a Biblia, azt meg kell erősíteni esküvet. És mivel itt nem a követelés a lényege, mert itt nem a követelés, ő maga az ő állítását kell erősíteni, akkor még egy kiskorú, ha tulajdonos egy kiskorú, akkor is kell esküt tenni. Ami azt jelenti, hogy megint látjuk, hogy mégis a kiskor szerepelhet, mint felteres. A rabinikus eskü kapcsán még sokkal jobb a helyzet, mert mivel az egész eskünek a lényeg, hogy nem akartak a bölcsek az ember elmenjen a másik ember pénzével, anélkül, hogy legalább megerősíti a saját verzióját egy esküvel, akkor most természetesen miért kiskorú gyerekkel szemben megengedtek a bölcsek, hogy káosz legyen a világban, természetesen, hogy nem. És erre az van írva, hogy ez a fajta eskü, ez még egy kiskorúnak a követelésére is kell tenni, mert el kell kerülni a káoszt. Akkor megint lehet akkor a kiskorú a felperes. Minden kiskorú, vagy itt a kiskorúságban is van különbség. Ugye ezt ne felejtsünk el, hogy a kiskorú a zsidójogban az nem 18 éves, hanem a fiúk 13 évesen már nem lesznek kiskorúak, és a lányok 12 évesen. És azt mondja, hogy azért a lányok már egy évvel hamarabb, mert ők gyorsabban érettek, mikor már képesek megérteni és felelősséget vállalni egy tettért. Ez a nagykorúság. Akkor most, amikor beszélünk, hogy kiskorú, mint peres, akkor azt jelenti, hogy 10 éves, 11-12 éves gyerekről beszélünk. A kérdés, hogy van-e különbség a kiskorúságban is, erre két vélemény idéz a Shulchan Aruch. A Rema, az a krakai rabbi, ugye a Shulchan Aruch a terített asztalnak két szerzője van, erről beszéltünk már, és van a krakai rabbi, a Rema, rabbi Moshe Iszerölsz, és van az eredeti szerző, a rabbi Yosef Kára. Szóval a Rema, ő neki az a véleménye, hogy csak abban az esetben egyáltalán lehet számításban venni, és a kiskorút, ha már peútot korában van. Mit jelent ez a peútot? Az körülbelül 6-7 évesen. Azt mondjuk, hogy az igazi kiskorú, akit nem is lehet komolyan venni, az a pici gyerek. 6-7 évesen már képes valamennyit érteni, és aztán 6-7 éves és 12 éves között az egy másik kategória. Hol láttunk, hogy van különbség a kettő között? Ugye elvileg a kiskorú nem tud üzletelni, nem tud semmit eladni, nem tud semmit venni. Mégis a bölcsek azt mondtak, hogy mégis lehetőséget kell adni a gyereknek, a kiskorú gyereknek is, hogy minimálisan tudjon adni, venni valamit, hogy tudjon belőle megélni, ugye, hogy kell neki egy zsömle, akkor tudjon elmenni a boltban és megvenni, ne azt mondjuk neki elnézést, kiskorú vagy, nem kapsz zsömlet. Azt mondja, de éhes vagy, akarsz el, mert te senki vagy, cselekvőképtelen vagy. És erre azt mondtak a bölcsek, hogy 6 éves korig, akkor tényleg, hát ez semmi, nem érti, hogy vesz, ad, ez neki az egész dolog egy nagy játék, és ugyanígy a Monopoly otthon ugyanígy játszik vele, mint ha elmenne a boltban zsömlet venni, ezt nem lehet komolyan venni. Ha már 6-7 éves, és ebben nincs egy nagyon konkrét kor, vagy 6,5, vagy 6,3/4, hanem azt mondjuk, körülbelül 6-7 mindenkinél eltérhet ez. Szóval valaki elmehet 8-ig, valaki még fiatalabb, tehát azután már minimálisan képes adni, venni bármit. Erre azt mondja, hogy már az, hogy a kiskorú, mint felperes, akkor legalább az legyen, hogy útot 6-7 évesen már elért, akkor lehet azt mondani, hogy rabinikus esküt lehet már tenni az ő követelése után. De ha 3 éves gyerek beperül valakit, akkor még a rabinikus esküt se kell tenni, az illető tagadja, akkor viszont látásra. A rabbi Yosef Károlynak az a véleménye, hogy ez két külön dolog. Van az egyik dolog, a adásvétel, hogy a kiskorú tudjon valamennyit tenni ezen a téren, akkor tényleg akkor arra figyeltek a bölcsök, hogy legalább minimálisan értsen már. És akkor ott van a 6-7 évesnek a határa. De itt, a rabinikus eskü esetén, amikor az alperes teljesen tagad, aminek az a célja, ne legyen túl könnyű a teljes tagadás, akkor mindegy, hogy most ki követel. A 3 éves gyerek a szemben, akkor szabad könnyen tagadni? Akkor se szabad könnyen tagadni. Ugye nem lehet abból kiindulni, hogy mivel 3 éves a gyerek, akkor biztos, hogy senki nem tartozik neki. Pláne arról van szó, ugye 3 éves gyerek, hogy kiskorú gyerek mikor jön számításban? Ha árva. Akkor most azért, mert 3 éves, az apja hirtelen fiatalan halt meg, akkor már abba kell kiindulni, hogy nem tartozik neki senki. Természetesen, hogy nem. Ha ez így van, és a célja a dolognak, hogy ne legyen könnyű a teljes tagadás, akkor a kiskorú gyereknek is, kiskorú gyereknek a követelésére is van az a rabinikus eskü, hogy aki teljesen tagad, azt tegyen egy esküt. Szóval összefoglalva, ha Rema vélemény után egy picit nehézebb a kiskorúnak a követelése, mert csak 6-7 évesen fölött létezik az eskü az ő javára. A Yosef Kára rabbi vélemény után, hát akkor szerintem a pici gyereknek is megvan adva a lehetőséget, hogy követeljen, és ha teljesen tagad az illető, akkor, akkor esküd is tenni. Azt jelenti, akkor mindenképpen látjunk, hogy van rá lehetőség, de a kiskorú gyerek követeljen. De egy dologban tisztában kell lenni, hogy ő mindezek után, ő még mindig kiskorú, ő maga nem képviselheti saját magát a bíróságon, az már kicsit vicces lenne, hogy a kiskorú gyerek itt vezeti a pert. Pláne azután, hogy beszéltünk, hogy az egész ügyvéd, ez csak egy ilyen később hazatett lehetőség, az csak teljesen. Elsősorban a peres maga képviseli magát. Szerintem elsősorban csak a 7 éves gyerekre lehet hallgatni. Hiába van mellette egy tanult rabinikus ügyvéd, akkor ő rá nem lehet hallgatni, mert ő a peresítő, hanem nagyon vicces is lenne. És erre azt mondom, hogy mindenképpen csak a gyámja képviselheti őt, és ő az, aki beadja az indítványt az ő nevében. Ha nincs gyámja, akkor most ebből a célból jelöljön ki neki gyámat, és ezt a Respanzum irodalomban sokszor látjuk, hogy voltak ilyen esetek, az egy kiskorúnak volt egy követelése, akkor rögtön kijelöltek valakit, hogy képviseljen őt, és akkor ő képviselt őt. Most a papírra, hogy hívnak ezt magyarul, amikor azt a papír, amit a felperes bead. A keresetben az a kérdés, akkor jelölnie kell, hogy itt egy kiskorú gyereket képvisel, vagy nem. A kérdés egy kicsit furcsa, mert valójában keresetet nem kell beadni a zsidó jog szerint. Jelzi a rabiknak az anyát követelése, és akkor elmondja a követelése. Azaz előre leírja, beadja, az igazán nincs, az szintén az izraeli rabinikus bíróság ezt itt vezette be. Ez egy nagyon praktikus dolog, az mindenképpen praktikus, hogy az embernek össze kell szednie az összes alapinformációt, ki követel, kitől követel, mi a követelmény, talán mit tudom azt is, hogy milyen bizonyítékok állnak az ő alatámasztásra. Tehát az egész dolog ez csak egy ilyen későbbi kiegészített dolog. Nincs sehol írva, még az izraeli védinnál sincs sehol írva, tényleg ne kell jelölni. De lehet, hogy nem kell jelölni, de mindenképpen a védin, a bíróság tudtára mindenképpen kell hozni, hogy kiskorról van szó. Azért, hogy ne is számítsanak eskőre és ilyesmire. És ha már tudtuk, le kell hozni, akkor már mindenképpen ajánlatos, hogy amikor az egész keresetnek az a célja, hogy minden tiszt, az összes alapinformáció legyen leírva, akkor mindenképpen fontos, hogy ez is benne legyen, akkor tudjanak, hogy miről van szó, hogy kivel állnak szemben. Ha egy családi perben, ha mama itt pereskedik a gyerek elhelyezése miatt, ott nem kell semmi különleges jelölni, mert itt talán sajátos az álláspontja a zsidó jognak. Az a zsidó jog azt mondja, amikor a gyerek elhelyezésről van szó, akkor itt nem azt lehet tárgyalni, hogy kinek van joga a gyerek fölött, az apja vagy az anyja, senkinek nincs joga, tehát emberről van szó. Ez nem egy tárgy, vagy egy állat, akinek valakihez tartozik, hanem amikor azt mondjuk, hogy a gyerek az apjához kerül, az anyához kerül, akkor ez nem az apját, vagy az anyjának a jogát illettünk meg, hanem a gyereket nézünk, az ő helyzetet, hogy hol jobb neki. Szerintem hiába a mama pereskedik, itt a gyereknek a pere folyik. Csak természetesen itt mindegy, hogy mi van beírva, és akkor nem azt nézünk, hogy most a mama nagykorú, kiskorú, ez az, itt a gyereket nézünk, és a gyerek fölött döntünk. Szóval ez mind abban az esetben, amikor a gyerek, a kiskorú gyerek a felperes, és erre azt mondtunk, hogy egyáltalán nincs kizárva ugye a per, ha indítja, mert nem is biztos, hogy kell tanul, nem is biztos, hogy kell eskü, ha kell, akkor is bizonyos esetekben lehet. Szóval ez mindenképpen indulhat, mint felperes. Sokkal nagyobb probléma a másik oldal, amikor a kiskorú gyerek az alperes. Az is kétféleképpen lehetséges, vagy azért ő az alperes, mert az apja, vagy a szülője meghalt, és olyan dolgok, ami még az apjával kellett volna tárgyalni, most hát ő áll az apja helyén, vagy hogy miután nincs szülője, akkor ő üzleteltet kicsit, kölcsönvet, vagy ilyesmi, és akkor nem fizette ki, és akkor itt lehet a per. Itt a korlátok olyan erősek, hogy majdnem tényleg nincs nagy értelme, ha indítani a pert. Mert semmiképpen nem lehet, ő nem tehet esküt, akár tagadja teljesen, akár félig elismeri, se bibliai esküt nem tehet, se rabinikus esküt nem tehet, nem lehet ellene tanúskodni, ami azt jelenti, hogy akkor a felperes nem tud tanúkat beidézni, hogy erősítsék meg az ő véleményét, és sok esetben az az alapel van, hogy a kiskorú vagyonhoz mi nem nyúlunk. Ha ez így van, akkor tényleg majdnem, hogy lehetetlenítettünk a kiskorú elleni pert. De ugyanúgy, hogy előbb mondtunk, az elvben nincs kizárva, hogy a kiskorú lehet a felperes, ugyanitt elvben ne zárjunk ki a kiskorú, mint felperes, de próbáljunk dolgozni a korlátokkal együtt. Itt kell mondanom, hogy itt nagyon sok részlet és kivétel van. Itt egy pár esetet és egy pár irányelvet el fogom mondani, amiből ki fog derülni, hogy tényleg ez egy elég komoly korlát, de ennek ellenére nem lehetetleníti az egész pert. Először az, amit a másik esetben is mondtam, hogy ki mondta, a kiskorú fogja tagadni. Ellen indul egy per, pláne ő még nincs élettapasztalata, húha, megérkezik az beidézés a perre, hú, ő már nagyon megijedt, pláne akkor rögtön azt mondja, jó, míg fizetek. Akkor szerintem mindenképpen érdemes elindítani a pert. A pszichológiai hatás a perben az a Talmud figyelembe veszi. Például abban az esetben is a Biblia azt mondja, csak két tanú. Egy tanú az nem tanú. Mi van akkor, ha valaki felperes elmondja a követelését, és azt mondja, igen, van bizonyítékom is, egy tanú. Ugye hát, aki ismeri a jogot, rögtön tudja, hogy egy tanú az nem tanú. Akkor a kérdés, hogy egyáltalán van-e értelme, hogy az egy tanú mondjan el, vagy bármit, csak hát így se tanú. Mert azt mondja a tanú, hogy mondja csak. Miért? Mert lehet, hogy a másik így meg fog ijedni, nem, és azt mondja, igaz, bevallom, ez igaz is van. Mi azt mondja, hiába nincsenek semmi alapja, ez csak egy játék, tehát ha a másik nem jön rá, és ez emiatt bevallja, tessék. Ha nem tartozik, akkor így se fogja bevallani, azt fogja mondani, itt hamis, vagy később rá fog jönni, egy tanú, az nem tanú. De természetesen az egy tanúvallomása alapján nem fogunk ítélni neki pénzt a felperesnek, ami azt jelenti, ha az alperes soha nem jött rá az egy tanú, az nem tanú, csak azt mondja, ennek ellenére azt állítom, hogy én nem tartozok, akkor természetesen akkor a végén azt fogja mondani a bíróság, igen, hát nincs is tanú itt, mert az egy tanú, az nem tanú. De mindegyben az elején próbáljunk, hogy talán be fogja vallani, és ez is egy olyan dolog, ami miatt jobb, ha nincsenek itt ügyvédek, mert az ember tudja menni a súlya minden bizonyítéknak. Higgyen el, hogy a súlya nagyobb, mint amilyen, és vallja be, és akkor vége lesz a pernek. Ha eleve ügyvédek vannak, akkor eleve úgy veszik komolyan a dolgokat, amikor már tudja menni a súlya a dolognak. Egyszer beszéltem egy üzletemberrel, azt mondja, ó, hál' Istennek vége volt az apeknek egy ellenőrzése. Hogy lett vége? Az apeknek egy komoly vizsgálatot tett ott nála, elég hosszú időn, és a végén leültek és összefoglaltak a dolgot. Azt mondja, mi rájöttünk, hogy azért van itt így könyvelve, mert valójában ő mögött ez van, és emögött az van, itt ez egész dolog, ez csak egy hamis könyvelés, rájöttünk. És azt mondja nekem az illető, és rájöttek. És tényleg, az így is volt. Azt mondja, hát ott ült az ügyvédem, és tudod, én azt teszek, amit az ügyvédem mond. No, az apakás ellenőr elmondja az egészet, az ügyvéd végig hallgatja, és azt mondja, és mik a bizonyítékok? Hát azt mondja, hát bizonyítékok nincsenek erre. Csak én megértettem. Jó, akkor készítsük el a jegyzőkönyvet, a bizonyíték nélkül vége lett az ellenőrzésnek. Ami azt jelenti, nem tagadta, mert az ügyvéd tudta, nem kell tagadni. De a tulajdonos azt mondta, ő pontosan rájött, hogy volt itt valami kis játék. De az ügyvéd azt mondta, hogy nem azt nézted, hogy rájött, vagy nem azt nézted, most menni a súlya annak, amit ő mond. És mikor bizony, nincsenek jegyzőkönyvet, és az illető, hogy tényleg írtak a jegyzőkönyvet, semmi bizonyíték nincs, semmiféle jogtalanságnak, és vége lett az ellenőrzésnek. Szóval ez, amikor van ügyvéd, nincs ügyvéd, akkor az ember nem tudja, hogy most ilyenkor, meg az illető elmondja neki az igazságot az arcában, akkor most húha, mit kell tenni? Szóval az első dolog érdemes indítani a pert a kiskorú ellen, mert talán a kiskorú rögtön el fogja ismerni. Igen ám, de a kérdésed van-e annak egyáltal súlya, amikor a kiskorú valamit elismer? Hát a kiskorú akkor semmit nem számít, amit ő mond. De erre is ugyanazt mondunk, hogy ha a kiskorú nem számít semmire, nem is képes bevallani bármit, akkor senki nem fog vele állni szóban. Ha senki nem fog vele állni szóban, akkor megint a zsömlehez menjünk vissza, nem fog tudni zsömlet venni, mert azt mondja, hogy húha, ha nem fizeti ki, és ha bevallja, akkor se számít. Itt van az aláírásod, átvette a 10 zsömlet, akkor azt nem számít. Akkor itt a különbség az, hogy mikor van a gyereknek érdeked, hogy álljanak vele szóban. Ha arról van szó, hogy valami kölcsönvet, adásvétel, vagy ilyesmi, akkor az ő érdeke az, hogy képes legyen valamást tenni. Ha pedig arról van szó, hogy a kiskorú kárt okozott, és ha nem képes ezt bevallani, akkor mi? Nem fognak vele szóban állni? Nem álljanak vele szóban. És tényleg a Talmud erre azt mondja, hogy a kiskorú az ez egy ilyen kis átkozat. Miért? Mert valaki neki okoz kárt, azt fizetni kell. Ha ő okoz kár valaki ellen, nincs mit csinálni, mert még akkor is, ha bevallja, az nem számít semmire, az ilyen egyirányú utca. Igen, ám, de akkor is. De mivel kiskorú, akkor kiskorú, nincs mit csinálni. Mégis védeni kell, igen, az egész dolog az a kiskorúnak a védelmére van írva, mert a kiskorú nem tudja mérlegelni az érvek és az ellenérveket, stb. És ezért van oda, a kiskorúval nem lehet pereskedni ilyen könnyen. Szóval, abban az esetben, ha bevallja, így olyasmiről van szó, hogy egy üzletelés, akkor érvényes is lesz, ezért érdemes még a kiskorú ellen is indítani pert. Ha nem vallotta be, milyen lehetőség van, akkor még mindig van lehetőség, ha be lehet bizonyítani tanú nélkül. Valomás és tanú nélkül lehet bizonyítani a tartozása. Hogy lehet a kiskorú vallomása és tanunk nélkül bebizonyítani. Ezt, most azt kell tudni, hogy a bármilyen szerződés, bármilyen, és mi az lényegében tanúvallomásnak számít, mert azért, mert mindig azt kell nézni, ki van aláírva, akkor ki kell hallgatni az aláírókat, de tényleg ők aláírtak. Ha ők nem tudnak egy kiskorú gyerek ellen tanúskodni, akkor nincs semmiféle okmány, amit lehet használni itt bizonyítéknak. Akkor hogy lehet mégis elérni, hogy itt el legyen ismerve a felperesnek a követelése? Akkor nézzünk meg egy esetet. Azt mondja a felperes, hogy múlt héten lejárt az ideje, és most ki kell fizetni 50 ezer forintot. A kiskorú gyerek nem tagadja, azt mondja, már 2 hónappal ezelőtt kifizette. Nyilván épp volt pénzem, és akkor kifizettem, mert nem akartam, hogy legyen tartozása. A Talmudban van az alapelv, hogy mindenki, aki azt mondja, hogy idő előtt kifizette, annak nem lehet hinni. Mert az ember soha nem ad ki könnyen pénzt a kezéből, csak akkor, ha kell. Szinti, még van 2 hónapja, és a határideje előtt 2 hónap a kifizette, az nem reális. Ugye itt be kell számítani azt, hogy zsidó és zsidó között tiltja a Biblia a kamatot. Ezért nincs semmi, amit nyer az, hogy idő előtt 2 hónappal kifizeti. Most ha a gyerek azt mondta, igazad múlt héten járt le, de 2 hónappal ezelőtt kifizettem, ezzel ő elismerte, ha tartozik. Mert ő elismerte, hogy van a tartozás, az létezik. Elismerte, hogy a idő után, már a határidő után nem fizette ki. Csak ő azt hitte, nagyon okosan, múlt 2 hónappal ezelőtt. És mivel ezt nem lehet elfogadni tőle, akkor lényegében elismerte a tartozását. Ezért még hiába egy kiskorú gyerekről van szó, még akkor is mehet a per olyan irányba, hogy tanul nélkül, okmány nélkül, vallomás nélkül fizetni kell. Természetesen nincs ez se, az se, az se. Nincs, akkor természetesen azt fogja mondani, a bíróság jó, 3 év múlva tessék visszajönni, mert nagykorúsága más napján, hogy lehet tőle kérni esküt. Jó, de hát mindenképpen próbálkozni lehet. Van az az eset, amikor azt mondjuk, hogy a felperes, aki nagykorú, mégis teheted esküt, ő tegyen egy esküt a kiskorú ellen, amikor a kiskorúnak az érdeke. Milyen eset a kiskorúnak az érdeke? Ha például ő dolgozott nála, és kéri a fizetését, akkor erősítse meg az ő követelésedet esküvel, és akkor ki kell fizetni. Miért? Mert a kiskorú ellen nem lehet esküt tenni, és nem lehet, akkor mivel fog egy munkás ember tudni bizonyítani, hogy tartozik neki, és ha nem tud bizonyítani, akkor senki nem fog dolgozni neki. Akkor vízszerelő nem fog jönni, villanyszerelő nem fog jönni hozzá, senki nem fog hozzá jönni, és akkor ez így nem jó. És ezért, amikor az ő érdeket szolgálja az, hogy mégis fogadjunk el a másik embernek a követelését, természetesen, amikor megvan alapozva, például az esküvön, akkor az így megy. Nézzünk meg még egy kicsit maga a kiskorú ellen tanúskodása. Miért nem lehet kiskorú ellen tanúskodni? Mert csak a jelen kellett legyen az, aki ellen tanúskodik, és a kiskorú az mindig olyannak számít, mint a nincs jelen. Miért? Mert ha az illető, a peres itt van, aki ellen tanúskodok, akkor ő képes védekezni, ő képes rámutatni, hol van itt, melyik van itt a gyenge pont az egészben. Az illető eleve nem mer mondani, mert tudja, hogy ez felnőtt ember is képes bebizonyítani. Egy kiskorú gyerekkel ellen az ember soha nem veszi komolyan, és ezért nem lehet ellene tanúskodni. De megint ugyanaz az alapelv, ha a gyereknek a javára szól az, hogy tanúskodás menjen, akkor természetesen ilyenkor jó, ha elfogadjunk. Például a tanúknak jóvá kell hagyatniuk a végrendeletet, ami által a gyerek fog jutni a pénzéhez. Akkor ez azt fogunk mondani, hogy ez nem jó, és akkor mit várni kell 5 évet, akkor nem védtünk a gyereket, hanem pont ellene léptünk. Vagy a házassági levélben van ugye a zsidó jogban, ha a férfi meghal, akkor a gyerekei örökölnek, és a felesége pedig el kell látni. Van egy bizonyos összegpénz, ami jár neki, és utána el kell látni, szerint maradhat ugyanabban a házban, még akkor is, ha nem az ő nevén van írva, teljes ellátást kap. Most természetesen az özvegynek követelnie kell most is, amikor még a gyerekek iskor, nem lehet mondani az özvegynek, jó, el lesz látva, de 5 év múlva majd kezdődik az ellátás. Azt természetesen azt nem lehet tenni, mert ez egy kötelezettség, amit a férje vállalt vele szemben, amikor házasodtak, és ezt természetesen a kiskorú gyerek és a kiskorú vagyonából ezt most ki kell fizetni. Másik eset, amikor a tanút, mondani különböző eseteket mondom, amikor mégis a tanú, a követelés mehet, a tanúskodás mehet, amikor nem akarunk elvenni a gyerektől semmit, hanem tisztázni kell a helyzet. Például van itt egy ingatlan. Az ingatlánnal azt mondunk, hogy ha valaki azt állítja, valaki használja ezt az ingatlant szabb időre, de nem állítja, hogy megvettem, azt mondja, láttam, hogy nyitva, ahol bejöttem, akkor az semmi. Akkor egyértelmű, hogy nem tartozik ide. Az embernek joga van egy 20 emeletes irodaházat is nyitva hagyni, hogy bárki jöjjön, élvezi, hogy idegen emberek jönnek és laknak. Hát az ember a saját pénzével bármit tehet. Ez senki nem tudja felülbírálni, hogy mit szabad az ember a saját pénzével venni, hogy ezáltal elveszíti a jogát a pénzhez, a házat. Miért veszíti el? Nincs joga nyitva hagyni az ajtókat, ezzel semmi probléma nincs. Akkor kezdődik a probléma, ha valaki azt állítja, hogy nem azért jöttem ide, mert nyitva volt. Én azért jöttem ide, mert jó, drága pénzért megvettem. Megvette? Ó, ha megvette, akkor az övé. Tehát bizonyíték. Hát, és egy ingatlant az ember, mit tudom, adásvételi szerződésben adja el, annak mindig készül valami bizonyíték. Nem kötelező, de mégis az ember előre tervez, azt mondja, igen, volt is, de már annyi idővel, olyan hosszú idővel ezelőtt volt, olyan, hogy azt elveszett közben. És erre azt mondja, 3 évig mindenképpen az ember őrzi mindent, 3 év után elévülnek a papírok, az ember nem veszik komolyan. Ha eddig nem kellett bebizonyítani senkinek, akkor utána se. Tehát 3 év, ha már használta 3 évig, és azt állítja, hogy 3 évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt én megvettem, és volt is arról adásvételi szerződés, elveszett közben, és ez idő alatt a tulajdonos soha nem tiltakozott ellene, mit csinálsz te itt? Akkor ez bizonyítja, hogy ez az övé. Most. Hogy ő már 4 éve használja ezt a házat, ezt az ingatlant, azt be kell bizonyítani, hát tanulva. Ha nincs bizonyíték, akkor nem tudja állítani. Most mi van akkor, ha a kiskorú gyerek felszólít valakit, azt mondja, te miért használsz az én házamat? Elnézést, én 5 évvel ezelőtt megvettem. Húha, az baj. 5 évvel megvettem, és mivel tudja bizonyítani? Nincs meg az adásvételi szerződés. Tanúkat nem lehet kihallgatni, akkor most mi van? Erre azt mondjuk, nem, ő nem akar elvenni a kiskorú gyerektől semmit. Ő azt mondja, ami nálam van, az az enyém. És én bebizonyítani fogom, hogy ami nálam van, az az enyém, azt lehet. Nem lehet behajtani valamit a kiskorú gyerektől, a tanúkat. De a kiskorúnak a követelését elhárítani, tanulva, nem csak elhárítani, hogy nincs szükség fizetni. Aki ne vegyél el tőlem semmit, ami már az én birtokomban van, az lehet még egy kiskorú ellen is tanúskodni. Szóval érdemes, ha ilyesmiről lenne szó, a kiskorú ellen is indítani a pert, hiába vannak korlátok, de egyáltalán nem biztos, hogy nem lehet győzni ilyen perben. Most említettem azt is, hogy van egy ilyen dolog, hogy a bíróság nem szívesen hajt végre bármilyen követelést a kiskorú vagyona ellen. Ha ezt szó szerint veszünk minden esetre, akkor hiába bármi történik, hát nem lehet nyúlni a pénzéhez, nem lehet nem lehet behajtani. Hiába a bíróság azt mondja, igen, most be lehet bizonyítva, nem lehet behajtani ezt, de nem, ez nem egy általános előrés, ez nagyon-nagyon szűken kell ezt értelmezni. Mikor mondjuk ezt az alapelvet? Abban az esetben, ha van egy követelés, ami nem az ő követelése, azt jelenti, hogy az apja ellen szól, aki elhunyt. Ekkor azt mondjuk, hogy akármilyen jól van bebizonyítva, nem nyúljunk a kiskorú pénzéhez. Miért nem? Mert sose, miért nem? Erre két érvet mondottam, de erre. Az egyik az, hogy egy tartozást ki kell fizetni, az egy előírás. Ugye ez előírások nem vonatkozik a kiskorú gyerekre. Szerintem nem lehet azt a szót mondani, hogy kötelező, ez egy kiskorú gyerek, semmi nem kötelező. Hát az egy kiskorú. Ha nem kötelező, akkor az se kötelező, hogy fizessen. A másik dolog, ami ma maga inkább tartalmi, hogy a gyerek nem tudja bizonyítani, hogy tényleg az apja nem fizette ki, vagy nem. Várjál. De eleve azt mondtunk, hogy idő előtt nem fizet, akkor ezzel lehet bizonyítani, hogy nem lett kifizetve. Mondjuk az apja határidő előtt meghalt, a kiskorú gyerek biztos, hogy nem fizette, akkor most elvileg ez be van bizonyítva, nincs kifizet. Azt nem lehet tudni, ha talán valami zálogba valamit helyezett el nála, hogy ha nem fizeti időben, akkor ez a tárgy marad nálad. Akkor hiába csak most járt le az ide, de akkor honnan lehet tudni, hogy tényleg nincs valami zálog, és nem lehet abban bízni, hogy a kiskorú gyerek mindent fog tudni, mit átnézni a papírok alapján, vagy ilyesmire. Azt mondják ilyenkor, apja tartozását nem kell a gyereknek, nem lehet a kiskorú gyerek vagyonához nyúlni az apja tartozás miatt. De ha saját tartozásáról van szó, akkor az megint, ahogy mondtam, az ő érdeke, hogy beszámítható legyen, mert ha nem, akkor senki nem fog vele állni szóban. Akkor azt mondjuk, ilyenkor természetesen, ha be van bizonyítva úgy, ahogy lehet bebizonyítani, nem olyan egyszerű, de ahogy lehet bebizonyítani, akkor természetesen fizetni kell. Szóval, az egészből lehet azt látni, hogy kiindultunk egy bizonyos alapelvből, de utána gyakorlatban próbáltunk minél jobban elkerülni, és nem használni ezt az alapelvet. Ugye elvileg az alperes, se alperes, se felperes nem lehet a kiskorú gyerek, de próbáltunk ezt minél jobban korlátoztatni, még a kiskorú gyerek, mint alperes is. És ugye ez is igaz, hogy az az alapelvet, hogy így ne nyúljunk a kiskorú pénzhez, azt is próbálunk korlátoztatni, mert alapjában éve nem jó, hogy a kisgyerek kapja azt a benyomást, hogy lehet élni a másik ember pénzén. Azért, mert kiskorú vagyok, és ezért ugye nem biztos, hogy 10 000 forintról van szó, lehet, hogy 10 millió. És lehet élni, hát 5 év múlva majd, akkor foglalkozunk a dologgal, és ha nem lesz miből kifizetni, akkor nem lehet, akkor 5 évet jól éltem. Szóval ez egy rossz nevelés, és káosz, ez nem igazságszolgálat, amik az egész dolog az a lényeg, hogy a gyereket védeni akarunk, de hát ne csináljunk igazságtalanságot a gyerek védelme címszó alatt. És ezért, ahol lehet, próbáljunk ezt elkerülni, MindMeld vagy valamelyik más responsok, még ilyen is van, ha a másik ember pénzen él, akkor inkább átkozott fog jött élni, nem áldás, és ez nem egy jó helyzet. És ezért, ha tényleg be van bizonyítva egy ingatlanról, hogy nem az övé, akkor a bíróság mégis visszaadja az eredeti tulajdonoshoz. Illetve, megint, amit már ötödször látjuk, mindig, ahol a gyerek érdeket szolgálja. Most konkrét ebben az esetben, ha olyan adóság van, aminek van kamatja, valami miatt van kamatja, akkor nem védünk a gyereket, de azt mondjuk, hogy várjunk még 5 évet. Jó, azt mondja az illető, hogy szívesen várok, de 5 év múlva 4-szer annyit kell fizetni. Akkor természetesen ez nem jó a gyereknek, akkor fizessünk ki. Vagy egy másik esetben, mert tényleg két zsidó között, és nincs kamat, és tudja a felpereset 5 évet kell várni, azt mondja a felperes, mire számítunk? Mi arra számítunk, hogy 5 évet nem kell nem lehet pénzhez jutni, akkor lehet, mert ez le is mond róla. Jó, az a gyerek javára szolgál, ha lemond róla. De az illető azt mondja, húha, 5 évet kéne várni a pénzemre, a kamat így sincs, tudod mit? Ha most fizeti ki, akkor fizessen csak 70%-at. Ha meg a gyerek érdeket szolgálja, sok esetben, ugye azt a függ, hogy mennyi pénzről van szó, milyen lehetőség van, mit lehet csinálni a pénzzel, mennyi a kamat általában, ha bankból venne fel a pénzt, mindenképpen, ha tényleg olyan a helyzet, hogy az illető elég komoly engedményt ad, ha ki mégis most fogja fizetni, akkor jobb neki most kifizetni, mint 5 év múlva az egészet. És ezért mind ilyen esetben próbáljunk mégis a gyerek vagyonához nyúlni, és felejtsünk el az, hogy a gyerek vagyonához nem szabad nyúlni, mert ez csak a gyerek védelmére lett kimondva. A gyerek gyámja, ha indult ellene egy per, nincs is joga őt képviselni. Miért? Mert a gyereknek ez rossz, ha per indul ellene, mert elvileg a gyerek ellen nem indulhat per, nincsen, nem lehet bizonyítani, stb. Ha mégis a gyám elment a tárgyaláshoz és veszített, a gyám csak akkor tud a gyereket képviselni, ami jóra. Rosszra nem tudja képviselni. Ez ugye a kiskorú gyerek nem nevezte ki a gyámját. Akkor a gyám milyen joggal tudja őt képviselni? Bármilyen ügyben. Úgy tudja képviselni, hogy minden jó dologban nincs is szükséged explicit, erről beszéltünk, mert a pár explicit meghatalmazás. Jó dologra bárkit tud képviselni. Ezért a kiskorú gyereket is. Igen, de ebben az esetben, amikor nem lett volna értelme a pernek, nem lett volna szabad, hogy induljon, akkor nem lett volna, akkor nincs joga a gyámnak engem képviselni. Emiatt veszített a kiskorú gyerek, azt mondja, elnézést. Én nem hatalmaztam őt fel erre, de ebből furcsa helyzet van. Ha mégis indult a per, és a gyámnak sikerült, és ő is a felperes veszített, azt mondja a kiskorú gyerek, engem képviselt. Azt jelenti, hogy utólag ki fog derülni, hogy képviselte bárkit, vagy nem. Ami azt jelenti, hogy ilyen természetesen nem szabad, hogy induljon. Végső soron annyi kivétel lehet ennek, hogy mikor jó a gyereknek, hogy induljon a per most, kamatot elkerülni emiatt, amiatt, hogy mindenképpen érdemes, hogy induljon a per. Ha olyan zsákutcában kerül, amikor akkor a bíróságnak döntenie kell, ez az a kivétel eset, amikor érdemes, hogy menjen a per tavaly, az mégse érdemes. De mindenképpen jobb ez, mint eleve várni 5 évet, mert talán lehet megspórolni ezt az 5 évet. Illetve, ha van bizonyíték, ha van nagyon erős bizonyíték a gyerek ellen, akkor nem nyer igazán a gyerek semmit azzal, hogy halasztja a tárgyalást, és akkor induljon akkor érdemes, hogy induljon a perc. Szóval ezek különböző elvek, kivételek, és a dolog lényege az, hogy megint összefoglalva, hogy elvileg nagyon korlátozva van a kiskorú gyerek elleni per, de mert a bizonyítékokat ott vannak a korlátok, de még bizonyítékok téren is van, ahol lehet mégis bebizonyítani, illetve rengeteg kivétel van, aminek mindegyik, majdnem mindegyik azzal a címszó alatt megy, hogy a gyerek javára szolgál, és ezért nagyon sok esetben lehet indítani pert ellene. Most ez a kiskorú. Ez a kiskorú gyerek. Most a másik ember, az pedig a gondnokod, az sok mindenben hasonlít a kiskorúra, de eltér is. Mert a gondnokod, mint felperes, az mehet, természetesen nem lehet eskü, mert a elmebeteg nem képes esküt tenni, de követelni lehet. Az elmebeteged, mint alperes, az lehetetlen. Miért lehetetlen? Mert a kiskorú gyereknek, még azt mondtuk, hogy van értelme, hogy picit tudjon üzletelni, mely a kiskorú gyerek, ő csak kiskorú, nem valamikor nagykorú lesz, teljesen épp, egészséges ember. Az elmebeteg az olyan, amit az ember ad az ő kezében, az lényegében kidobta az ablakból, és ezért semmit nem mondtunk, az ő javára szolgál, ha bármit képes. Ő nem tud elismerni, bevallani semmit, ő nem tud, ezért ő mint alperes nem lehet. Mint felperes, az igen, ugye korlátozva nincsenek esők. És természetesen ugyanígy nem lehet a gondnakod ellen tanokat hozni, ugye nem lehet a kiskorú ellen tanukat hozni. De abban az esetben, ha valaki mondjuk kölcsön vett, felvett pénzt, és aztán lett beteg, ami azt jelenti, ő neki kötelező ezt kifizetni, csak közben beteg lett. Akkor ha van egy szerződés, akkor lehet, de ellenek tanokat nem lehet hozni. Ha az elmebeteg, mint örökös, akkor elvileg olyan, mint a kiskorú, csak az a probléma, a kiskorúnál azt mondjuk várjunk 3-4-5 évet. Az elmebeteg esetében rosszabb a helyzet, mert azt mondjuk, hogy nem lehet tőle követelni, akkor soha nem lehet követelni, tehát mit lehet tenni? Tényleg jobb, ha mindenki egészséges. Ha mégis van egy olyan dolog, amire azt mondjuk, hogy jobb, ha tudjunk tőle követelni, akkor természetesen az itt is van, mert mint az elmebeteg embert, a gondnakolt embert is el kell látni, ha nem lehet nyúlni a pénzéhez semmi körülmények között, akkor ez így nem jó. Szóval ezért ott is érdemes megkeresni a bíróságot, és a bíróság azt fogja látni, hogy milyen esetben érdemes, nem érdemes, lehetséges a gondnakolt ember ellen is pert indítani. Szóval sokkal jobb a helyzet a kiskorú gyerek szembeni per, mint a gondnakolt szembeni per. Még egy kis rész maradt, még ebben az egész témában, mint peresek, az a kérdés, hogy mi van akkor a per közben megváltozott a peres. Hogy változott volna meg, hogy vagy a felperes, vagy az alperes meghalt. És akkor az a kérdés, akkor most mennyire folyásolja be ezt az egész per? Kell-e előre indulni, hogy azt mondjuk folytatjunk annan, ahol volt? Erre van a 69-es rendelet, a fenntartási rendelete között az izraeli állami Beis Din bíróságnál. Az van írva, ha meghalt a perese között valaki per folyamán, akkor ugye elvileg az van, hogy ha már a kihallgatás megtörtént, akkor az megmaradt. Szintén mondjuk a tényeket, mi már, azok már elhangzottak, és kikérdezték, és minden. Mert azt írja itt a rendelet, akkor a bíróság, ha ő szükségnek tartja, akkor beidézi az örököseket, vagy a gyám, vagy a gyámot, ha van gyám, és folytatja annál a pontnál, ahol már tartanak. Szerintem nem kell újra tárgyalni az egészet. Ha már fizetni kell, akkor már megint láss fent, hogy a kiskorú ellen, ha kiskorúról van szó, akkor láss el, hogy nem mindig, vagy nem minden dolog van, hogy az örökösöknek fizetni kell az eredeti tartozás. De ez nem olyan egyszerű, mert itt azért nem lehet a kiskorú vagyonához nyúlni, mert talán ki lett fizetve már. Tehát per folyik, akkor biztos, hogy nem lett kifizetve. Akkor megint ezt is figyelembe kell venni. A felperesnek a verziója, az, hogy ő követelte és biztosan állította, hiába az örökösök nem tudnak biztosan állítani bármit. Ugye eleve, ha valaki jön a bíróság, és azt mondja, talán XY tartozik nekem. És talán menni, hát talán 10 000. Talán. Akkor itt nincs igazán per alapja, mert az egész dolog csak egy talán. Az írott azt mondja, hogy hagyja engem béken, akkor nem is kell eskü, semmi az égvilága, miért a talán? Most, ha a felperes meghalt, és ha az örökösök folytatják, akkor mit tudnak ők mondani? Hát valószínűleg az apánk nem hazudott, vagy ilyesmi, és akkor valószínűleg tartozik, szerintem ez egy ilyen talán szintje van, mert azt mondja, nem, ha ő állította a bíróságon, már is már elhangzott bíróságon, akkor ők folytatnak. Szerintem akkor úgy veszünk, mintha őket biztos állítást tesznek, csak nem ők tesznek ezt a biztos állítást, az apjuk, aki már nincs itt, ő az, aki teszi ezt a biztos állítást. Az biztos, hogy nem kell, most egy modern bíróságról beszélünk, hogy nem magyaráztam el, érdemes ezt még magyarázni. Ugye az Izrael államnak van polgári bírósága. Ez a polgári bíróság nem a halacha alapján működik. Szóval nem a vallási jogot használja. Van állami rabinátusi bíróság, ha házasság és válásról van szó, akkor csak hozzájuk lehet fordulni, de polgári kérdésekben adásvétel, kölcsön, vagy ilyesmi, ott senkinek nem kötelező a rabinátushoz fordulni. Ha valaki akar beperelni, és a másik beleegyezése nélkül a per, akkor polgári bírósághoz fordul. Ha pedig mindketten vallásos zsidók is szívesebben elmennek a rabinátusi bíróság, akkor ez az lehetséges, de ez inkább a választott bíróság címszó alatt. Hiába a bíróság, de az egész dolognak az indulása az, hogy mindketten aláírják, hogy ők vállalnak ezt a bíróságot. Mert ha nem, akkor a polgári bíróságot kell fordulni. Ha közben az egyik fél elhunyt, akkor az örököseknek újra vállalnia kell ezt, mint választott bíróság, a válasz, hogy nem, mert ez az ügy, és ennek a pénze, az már alá van írva, és az örökösök csak az helyében állnak. És természetesen nem tudnak kifogásolni bármit, tehát nem ezt a rabinátus, nem ezt a rabit akartunk, vagy ilyesmi, mert a per már elindult, aki elindította a pert, alperes, felperes már vállalta ezeket, ők csak folytatni tudnak, ők nem tudnak teljesen megváltoztatni az egész dolognak az irányát. Szóval ez egy pár alapelv még ebben a témában. És ezzel fejeztük be a második fejezetet, a második nagy témát, a fenntartás. Ugye az első volt maga a bíróság, és a bíróságnak a rendje, mikor tart, és mikor nem, és minden, ami ehhez tartozik. És a második nagy téma volt maga a peresek, és képviseletük, és ez az, hogy most fejezünk be, Isten segítségevel a következő szemeszterben, már akkor lesz a harmadik téma, az pedig a hely, a pernak a helye. Ebben a városban, abban a városban, ha nem egy helyen vannak, stb. Köszönöm a figyelmet!